Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Atya! Rátettünk 5 percet. Szervusz! Szervusz!
Szia, szia, szia!
Húzzatok, szia, széket! Húzzatok,
igen? Igen? Persze! Ott a köröztönye fogja, a birmanya fogja kitölteni. Jó, és én még aláírok, jó? Kösz, szia!
Gyümölcs van, narancs, alma, kivi. Ez ilyen kis angyalka, a jelképes kis fádra, ez meg ilyen...
Majd... Hú, ilyen is van.
Isten mindig megadja azt, amire éppen abban a pillanatban szükségünk van. Világosságot, bátorítást, erőt és vigasztalást. Ha kell, szenvedést is. Teljesen a jó Istenre bízzuk magunkat, és gyermekként kapaszkodunk kezébe, hogy ő vezessen. Arnold Janssen szenti avatott szerzetes pap gondolataival vezetem be a most következő beszélgetést, amelyet Bíró László katolikus tábori püspökkel folytattam a hévízi rehabilitációján.
Meséljél magadról,
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. November 4-én, mondta, hogy eszembe egy kórházba kerültem, akkor jöttem egy hétre, mert azt gondoltam, hogy valami Orbán-szerű tünetem van, és nem is hoztam magam a se fehér neműt, se mást, többet, csak egy hétre valót. És akkor egy hét múlva ez egy érsebészeti műtét történt, aztán még rákövetkezett 4 másik műtét, az egyikben egyik csontomat, az ugrócsontot lefűrészelték, aztán a másikban próbálták visszahúzatni az elbolyongott lábfejemet, tudnék az inszalagokat marta el a cukor, amire mindig vigyáztam, tehát cukor nekem sose volt, de azért a szövődményei megjöttek váratlan és hivatlan vendégként. Azt követően visszavontatták, akkor ideglenesen fixálták, magyarul összeglótozták a csontjaimat a lábom szára köré. Aztán egy következő műtétben kipótolták a lefűrészelt táluszt ugró csontot, és a hízzahokat, amik keletkeztek itt közben különböző tisztogatások idézőjelben következtében, azokat hízzahokat betönték a saját csontjaimmal, amit a medencelapátból vettek ki. Ez volt maga a fiziológiás folyamat, persze ezek hosszú hónapokig tartottak, és akkor kezdődött a rehabilitáció, ami egy lassú folyamat. 5 műtéten volt összesen, mindegyik altatásos műtét volt. Ezek, ugye, mert az ember alszik, azért békésen van velük, utána kellemetlenebb a helyzet, különösen, amikor a csípőlapától vettek ki 3 darab csontot, 1,6 cm-esen.
Legutóbb, mikor beszéltünk, akkor mondtad, hogy alig tudtál még ülni is.
Hát az kellemetlen helyzet volt. Nekem a fájdalom az szűrt fájdalom a lábomban, mert neuropátiám is van a cukor következtében, tehát idegenhalás is, és akkor ennek az áldásos hatása az, hogy nem érzékelem a fájdalmat a lábomban, de csak a lábomban, minden másod igen, tehát amikor nem a lábomon jártam már, hanem a lábszárcsontomon, akkor már fájdalmas volt, ugye műtétek előtt is, és sántikáltam, nem rosszban, csak a rossz lábommal. Ez az egyik fázis a nyavajátnak. A másik az a lelki ajándékoknak a halmaza, amit kaptam a Jóistentől, és tulajdonképpen az ima meghallgatásoknak a gyümölcse, hát megvan a lábom, az tény, az is, de inkább a lelki vigasz, a lelki erő, a Jóisten soha nem vette el a jó kezemet, és ez mindig adott nagyon konkrét ilyen megvilágosodásnak lehetne talán mondani. Az első az, amit mindjárt tudunk, hogy az ember ki tudja mondani, legyen meg a te akaratod. Mikor arról volt, hogy levágják a lábot, nem vágják le a lábot, ez hetekig tartó üzdelem volt az orvosok részéről, akkor ez a világosság jött belém. Az Isten akarata történik velem is, az nem ellensége az embernek. Ez egy ilyen békességet adó mondat volt. Aztán egy következő lépés, amikor világossá lesz számomra, hogy elfogadni az embernek a saját valóságát, ez a legfontosabb, engedelmességgel. Ugye ez már nagy bőt időben volt, mikor minden szombaton egyiként is mondjuk a vesperásban a Filippi levének ezt a részletét, hogy engedelmesek, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az engedelmesség szó itt nagyon fontos. Az ember az nem csak a beteg számára fontos, hanem szülők számára is, nagyszülők számára is, és az, hogy a gyerekeik miatt is, mert nem úgy élnek, mint ahogy nevelni szerették volna, az ember fogadja el a saját valóságát. És a saját valóság elfogadásához hozzáadódik Jézusnak a szava, az én békémet adom nektek. Szóval a szentmisében, amit minden szentmisében imádkozunk, hogy az én békémet adom neked, ez egészen különleges hangzású szóvá vált számomra, amióta úgy megértem, hogy elfogadni a saját valóságot. Ez időtájt olvastam Lizői Szentréznek egy gondolatát, amit egyszerűen minden szülő átél. Az Istennek a legnagyobb öröme, mint a szülőnek is, amikor a gyereke hozzáújik, és az ölelését várja. És az Isten így van velünk. Tehát vannak helyzetek az életben, amikor semmi más nem tud tenni az ember, csak oda bújhat Istenhez. És ez nem csak az embernek öröme, nem csak a gyereknek öröme az, hogy az apja megöleli, az anyja, hanem a szülőnek is öröme. Ez is úgy bennem ragadt ez a gondolat. Aztán egy látogató mondta, hogy emlékszel ugye Plaszid atyának a szavára, hogy Szibéria addig volt fogság számomra, míg rá nem jöttem, hogy küldetés. Szóval az embernek fölismerni, nagyon hasonlít ez az első három-négy gondolat egymáshoz, szóval az embernek fölismerni az, hogy az állapota az nem fogság, nem csak szenvedés, hanem küldetés. Erről hosszan tudnék beszélni, majd talán később szólok róla. Egy következő, ami valóság lett az életemben, hogy Pécset voltak ezek a műtétek és az első lábozásoknak az első időszakai, ahol hát 17 évet voltam, és a valamikori házas csoportja, amikor fölismerték a helyzetemet, ezzel nem tudtam kimenni a hűtőig, hiába volt a saját posztom, nem tudtam érte oda menni. Mert el volt barikálozva asztalokkal, székekkel, a hűtő előtt volt a közösségi ebédlő, úgymond. És minden nap bejöttek reggel, délbe, este a pécsiek is megetettek. Szó szerint. Tehát nem számba kellett tenni a falatot, azt meg tudtam tenni, de azért oda menni valahova érte, azt nem tudtam megtenni. Meg előtt rendelni se tudtam. Szóval ez olyan kevés papnak adatik, hogy ennyire betű szerint Jézusnak a szava, hogy aki elhagyja apját, anyját, az 100 annyit kap itt a földön meg, mint az örök életet. Egyik ilyen ellátón fogalmazta meg, hogy ide figyelj, Pécset meg kell, hogy szaporodjanak a papi hivatások, mert egyetlen civil ember sem kap ilyen ellátást, mint te itt a kórházban. Úgyhogy ezek nagyon nagy ajándékok voltak. És egy harmadik vonulat az ilyen kórházi létnek, az pedig az őt körülvevő környezet, tehát orvosok, személyzet. Nagyon sok szépet, jót kaptam a legkülönbözőbb helyeken, Hévízen vagyok, ez a crescendója az egésznek, mondjuk az ellátás szempontjából, a gondoskodás, a hozzáértés szempontjából, de mindenhol megkaptam sok-sok figyelmességet. Persze voltak nagyon nagy durvaságok is, amiket az ember megtapasztal, és azok nagyon tudják fokozni az elesett ember szenvedését.
Ami ércesített, mert hogy mondod, hogy lelkileg hát azért az megerősített.
Az egy nehézséget okoz, hogy nem félek rá a hordágyról, leemelik a lábomat a hordás szélére, és akkor beraknak a mentőbe, de hát a mentő is rövid, és akkor rám lágják az ajtót, és rám kiabál a mentős, hogy miért nem buszta be a lábát. Nem is tudtam mozdulni a medence műtét miatt.
Ez mély nyomot hagyott, mert múltkor is mondtad.
Kemény próbák, hát volt még azért egy pár ilyen élményem, ami a tudóságnak a csimborasszóját tudja jelenteni. Bele kell kalkulálni, hiszen csak az ember ezt előre nem gondolja. Az orvosok szintjén csak jól tudok mondani. Ugye az osztályoknak a terheltsége, beteganyaga nagyon különböző, és a nővéreknek az idegzete sok minden szempontból véges. És van, akik egyszerűen már nem tudnak uralkodni magukon. Az a legnehezebb elviselni az ilyenfajta idegzettel bíró, mondjuk ápoló személyzetnél, amikor már nem tud mást mondani, csak a beteget támadni. Tehát mindig a beteg a hibás.
De azt hiszem, hogy ez nem csak az egészségügyben, hát sok megfáradt ember van, nem? Aki másokban töltik.
Szóval ezek nagyon szomorú tapasztalatok és igazságtalanságon nyugó tapasztalatok voltak, mert az így élem meg ezeket. A mostani állapoton az ember, amikor elkezd egy ilyen betegséget, és elképzeli, hogy akkor a gyógyulásért vállal mindent, hogy ez egy lineáris fejlődés, a gyógyulás. Ugye minden megy előre, fölfele. Azért nem mindig ez történik. Az ember fölismeri azt, hogy a szenvedés az egy színuszgörbe. Hol fönt vagy, hol lent. Aztán, amikor lent vagy, még az is megtapasztalható, hogy néha az alul a színuszgőben megszakad. Tehát egy stagnáló állapot, amikor tulajdonképpen a környezete is, az embernek, az orvos is, a nővér is, vagy a tornász is, mintha föladná egy pillanatra azt a küzdelmet, amiben benne vagyunk. És a beteg is föladja ilyenkor egy kicsikét. Ez nagyon lehangoló állapot, nem elszomorító, csak objektíve úgy tűnik, hogy hát ennyi tovább nem fog menni.
Tehát nem úgy van, hogy azt mondja az ember, hogy na, túl vagyunk a műtéteken, rehabilitáció, igen, most már csak jobb jöhet.
Igen, egyáltalán nem.
Akkor most bármi lehet még?
Hát a mostani tapasztalatom az, hogy ugye van ez a színuszgőrbe, és hát amikor az ember idézőben megtátosodik, és akkor hirtelen minden jóra fordul, előre megy, amikor az ember elkezd tudni járni, még lépcsőn is tud már menni. Ezek az olyan fajta nem várt élmények, amit nem is tudom, hogy milyen hasonlat lehet mondani, ki él át. Hát körülbelül az édesanyám, amikor megszületik a gyerek. Szóval hiszem, hogy orvosnak, személyzetnek is, meg a betegnek is ez egy ilyen szülés utáni állapot, hogy az Úr Jézus nem hiába használja ezt a képet, hogy az édesanyja is, ami vajudik, ugye szenved, és utána örül, hogy élet született a világra. Hát valahogy az ember ilyen életként éli meg azt, amikor tud mankóval járni, és tud lépcsőre fölmenni.
Most ebben a helyzetben vagy?
Igen, igen.
Na,
tehát most egy ilyen fölfele indulós szakasznak élem, hogy ilyen állapot van. Persze minden csak kísérettel, ez még nem önálló lény. Nem tudom, hogy meddig lehet menni ebben az evolúcióban. Ugye minden kényelmes viselet, tehát a mankó is, a tolókocsa legkényelmesebb.
Hát most ugye abban vagy, csak mondjuk a rádió hallgatóknak, hogy
az
abban
a legkényelmesebb is. És legbiztonságosabb mondjuk viselet, de azért mindig azt mondom magamban, ez a koporsóhoz hasonló eszköz, csak nem olyan látványosan pusztítja le az izmokat az ember csontjaiból, mint a koporsó.
Jó, hát most sargítottál, nagyon sokan így élik az életüket.
Persze. De azért hát itt ez a itteni évzemünk, ugye rehabilitációs osztály begyűjti a tolókocsis és a nem tolókocsis embereket is. Az ember sok-sok nyomorúságot lát, úgyhogy visszanyítási alapja van a lefele haladáshoz is, meg a fölfele emelkedéshez is. Tehát azt jól látni, amikor valaki tolókocsiba ülve jön be ide a kórházba, és már mankóval távozik. És ebben az osztályban nagyon jó az, hogy tehát egymásnak is drukkerei vagyunk. Igen? Adj Isten, tessék!
Hányra körül jöhetek?
Ha tessék, hogy mindig lesznek nálam. Én azt mondom, hogy félszén kettő körül elmennek, jó? Jó, köszönöm szépen! Itt Héviszen az a jó állapot ebben a kórházban, hogy petekig együtt vagyunk, petektársokkal, sőt, hónapok is az szól. és hát ismerjük egymást, és kialakul a szolidaritásnak a lelkülete. Szóval mi az, hogy szolidaritás? Ez egy egészen sajátos műfajjá válik itten. Tehát amikor megy az ember már először járókerettel, aztán rollátorral, ilyen négykerekű tulajdonképpen járókerettel, aztán megy az ember mankóval, akkor megállnak a betegtársak is, és csodálkoznak, pislog, hogy de szépen megy. Én tudom, hogy nem igaz, de azért jól esik ez a dicséret, és a sikerélmény, hogy de szépen megy. Azért arra nem álmodok, hogy balettáncos leszek.
Még azért nevesd el azt
sem. Stafétafutó leszek, de azért mégiscsak egyfajta reménycsillag. És ez a szolidaritás egymás fele, általános jó kívánság, hogy jó munkát, mert valaki megy a nulla folyosóra, vagy a mínuszra, akkor tudják, hogy most ez munkáról megy, mert vagy rácságon, mert rácságon van is függesztések, tehát különböző műfajét fogja élvezni, vagy tornászni megy elektromos kezelésre. Szóval emberek tudják egymásra, ez olyan, mint a régi falusi ember, mikor valaki ment, akkor tudták, hova megy, mert tudták, hol a szőlelje, vagy a koricások, és tudták, hogy mit fog most csinálni.
De mindenki tud mindenkiről mindent.
Körülbelül ez a helyzet. A szolidaritás a betegtársak részéről az nagyon szép. Nagyon szép, és ez a rehabilitációs osztályoknak sajátja lett. Nem biztos a sajátja, de itten Hévízen sajátja, és hát a nővéreknek a teljesítménye is óriási. Szóval az a szakszerűség és az a gondoskodás, ami körülveszi az embert, az nagyon nagy örömet okoz az embernek nyomorúságában is.
Tudom, hogy mi sérzel itt?
Azzal, hogy a lábom nyomorult, azzal szentértségem nincsen megrövidítve. Mondjuk a Jóisten megadta azt, hogy Pécsett is, Harkányban is, most itt a Hévízen is, mindig misézhettem. Volt, amikor csak a szobámban miséztem, és itt minden az elején fölkínálták a borkedvéért, mondom, a valamikori állománygyűlés termet. Mm-hmm. Úgyhogy múltkorjában miséztem meghalt nővérjét, és egy idős munkatársa a nővérnek idejött, és kérdezte, hogy hol van a lemész szobor, és tökor. Mindig gondoltam, hogy hol letett a Mars Engels Lenin képe, de aztán most a bácsi idejött, hogy itt Lenin szobor volt, úgyhogy nem tudom.
De nem az állománygyűlés teremben, ahol misézel?
De ott volt.
De ott?
Ott volt, persze, ott volt.
Hát ez egy kicsit abszurd.
Nem, ez egy valóság. Igen, a valóság. Megkaptam ezt a termet. Ezt így meglepültem, hogy mit kezdek egy nagy teremmel, hát kikönnek misére. És azért az alai nép van egy nagyobb rész, aztán Pestről is, már minden ország minden sarkából, Sárospatakról is volt itten betegtárs. Nagyon szépen összejön szent misére is, hát ez egy nagyon-nagyon ajándék. Mm-hmm. Ezt úgy élem meg, mint abrocs a holdon. Hát az, hogy napjában prédikálhatok, misészhetem, nagyon nagy. És mindig vannak persze új betegek is, és ugye ez itt abszolút arra épül az élet, bár ki van írva a fajúságokra is jobbra-balra, hogy szent mise van. Hát öreg nénik bácsik nem biztos, hogy ezt olvassák a fali újságon, de egymásról szólnak. Ez persze különböző reakciók vannak, de azért mindig megvannak. Szóval 15-nél kevesebben sose voltunk, de 30-40-en azért megvagyunk mindig a szentmisén, és ez nagyon szép. Valamikor, hát többen is voltunk. És hát a kórházoktól szokatlan helyzetek adódnak, mert volt lehetőségem arra, hogy három párt megeskessek, négy gyereket megkereszteljek, aztán ma éppen bérmálás lesz itt a Gézgével, a kápolnánkba, a tanásterembe, és már úgy hívják ezt a termet. De még azért az a munkatársa itt a kórházban, akkor összejönnek valamilyen alkalommal, akkor mondják, hogy állománygyűlés lesz. De mégis csak honvédségi intézmény.
Minél több erő van benned, annál inkább törekedjél tűrni. Lucius Arnaeus Seneca Római filozófus, drámaíró, államférfi gondolataival zárom e beszélgetés első részét. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Bíró László katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetés második részével egy hét múlva jelentkezem. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.